Naponta több bejelentés is érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetéhez, mert ilyen is van, hogy a közelgő adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbáltak megszerezni ügyfélkapus, bejelentkezési és bankkártya adatokat. Valószínű, ilyen adathalász leveleket már mindannyian kaptunk, akik kénytelenek vagyunk a világhálón is élni az életünket. Én például biztos kaptam, például Nigériából szinte naponta kapok. Ági, te kaptál már ilyen?
Hát nem, vagy pedig nem vettem észre, vagy lehet, hogy nagyon régen nyitottam ki a személyes levelezésemet.
Mostanában rendszeresen küldenek olyan például, hogy elavult a jelszó, és akkor legyek kedves a szolgáltatónak. Mert addig rákattintunk, hogy milyen e-mail címről küldtek, és kiderült, hogy teljesen más e-mail címről, mint az én szolgáltatónak. Átadom. Tehát általában ilyen számok, meg nem tudom, mik vannak benne. Hát ez
szerencsé, hogy észreveszed.
Mert kiképeznek bennünket az MTV-nál, tudod. Szóval az egyre szaporodó adathalászati kísérletek miatt lassan immunisak vagyunk az ilyen hírekre, pedig már bizonyos weboldalakon is ellenőrizhető, hogy feltörték-e például az e-mail fiókunkat, vagy loptak-e el valamilyen jelszavunkat. Itt van velünk a stúdióban Csizmazi a Darab István, az eset IT biztonsági szakértője. Jó napot kívánok!
Tiszteltek, köszöntök mindenkit!
Na hát honnan tudhatjuk egyébként, hogy ellopták az adatainkat? Mert persze, hogyha egy ilyenre rákattintunk, akkor rögtön biztosak lehetünk abban, hogy ellopták. De megsejthetjük valamiképpen, kapunk valami visszajelzést a szolgáltatónktól? Vagy fura levelek jönnek egyszer csak?
Ha az e-mail címünk kikerült, vagy ilyen spam adatbázisokba szerepelnek, akkor onnan veszük észre, hogy nagyon sok spamet, kéretlen üzenetet kapunk, illetve visszapattanó leveleket is kapunk, amiket mintha látszólag mi írtunk volna, és visszajön, hogy a címzet ismeretlen, vagy az ismerőseink panaszkodnak, hogy a mi nevünkbe különböző levelek érkeztek a mi feladói címünkről.
Jó, hát ez minden esetre egy ilyen gyanús dolog. Itt van velünk dr. Kispéter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője. Jó napot kívánok! No, hát van egy teljesen konkrét dolog. Most az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett önökhöz, hogy az adóbevallási időszakra hivatkozva adathalászok próbálnak megszerezni mindenféle adatokat, ügyfélkapus bejelentkezési adatokat például. Milyen mennyiségben jöttek ezek a bejelentések?
Naponta érkezik ilyen bejelentés. Egyébként ez nem új keletű dolog, mert ha viszonyunk kicsit az időben, már korábban is voltak ilyen adathalász jellegű üzenetek, akkor is megtettük a kötelező lépéseket. Viszont most az eszébevallásnak a hajrájában, ahogy nézzük, hajrájában, időszakában vagyunk, és ilyenkor talán az emberek esetleg hiszékenyebbek lehetnek, és ezért fontos, hogy mindenki odafigyeljen, mindenki körültekintő legyen, hiszen hogyha kap valaki egy levelet, akár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében, és ez a levél az e-mailben vagy SMS-ben jön, akkor ezt tudhatja, hogy nem mi vagyunk. Hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hogyha esetleg valakinél túlfizetést látunk, akkor kétféle utat választunk, vagy postán adószámla kivonaton tudatjuk ezt az adózóval, vagy pedig ügyfélkapus tárhelyre helyezzük ki az értesítést.
Tehát SMS-t, e-mailt biztosan nem küldenek a NAV-tól nekem?
SMS-t és e-mailt, amiben azt mondjuk, hogy jár vissza összeg, olyat nem.
Akkor azt árulja el nekem, Péter, hogy egyébként hogy néz ki? Tehát biztosan találkoztak akkor már ilyen hamis levéllel, hogy mire kell figyelmesnek lennünk, hogy néz ki valójában a csalók e-mailje. Azt olvastam valahol, hogy például tegezős formája van.
Igen, volt ilyen is, illetve a magyarságot teljesen nélkülözi, tehát a szavaknak a szerkezete, a nyelvtani összetétele a mondatoknak, ott is már látszik a hiba. Hogyha valaki körültekint és elolvassa a szöveget, akkor egyértelmű, hogy így nem fogalmazhat egy hivatal, eleve a NAV nem szokott tegeződni, a tegező megtorítás sem tőlünk származik. Láttam olyan levelet is, amilyen az volt, hogy országos adó- és vámhivatal, tehát még a nevünk sem stimmel, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a hivatalos neve az a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Tehát vannak olyan apró jelek, hogyha valaki elolvassa és megnézi, főleg a jel pedig az még emellett, hogy mi eleve nem küldünk olyan levelet, SMS-t, e-mailt, amiben adóvisszatérítéssel kecsegtetnénk, csak is adószámla kivonaton vagy ügyfélkapun. Ezek mind olyan dolgok, hogyha valaki ezt tudja és figyel, akkor nem szabad, hogy bedőljön.
De ha megnyitottam az e-mailt, még nincsen tragédia, csak nem szabad tovább lépnem.
Az, hogy mit történik pontosan, hogy volt már, hogy mi is rákattintottunk, vagy én is rákattintottam, amit kaptam levelet például ismerőstől, és már nem élt az az oldal. De elmondások alapján azt lehet tudni, hogy ilyenkor még kérnek adatokat, méghozzá bankkártya adatokat kérnek. Ha bankkártya adatokat valaki megadja, akkor azzal lehet vásárolni. Tehát igazából saját számlájához ad hozzáférést ezáltal az adattalászoknak. A NAV olyan adatokat szok kérni, ami a kiutaláshoz szükséges, pedig bankszámlaszám vagy postacím. Tehát bankkártya adatot, amivel le lehetne venni pénzt a bankkártyáról, olyat a NAV soha nem kér.
Jó, maradjon velünk még egy kicsit. Bora Oliver is itt van velünk, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtóreferense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát először legyen keres egy kicsit bemutatni az intézetet, hogy mivel foglalkozik, csak néhány mondat van.
Én a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, az az állami és önkormányzati szerveknek a kibervédelmét látja el gyakorlatilag, illetve január 1-től kezdődően pedig a online kereskedelemmel kapcsolatos kibervédelmi feladatokat is látja el többek között. Van az intézetnek egy hatósági részlege is, illetve egyik fő alappillére az intézet tevékenységnek az pedig a szervezetszintű és a személyszintű tudatosítás is az, hogy az emberek minél biztonságtudatosabban használják az internetet, és erre felhívjuk a figyelmet. Rendszeresen tartunk tudatosító előadásokat is, illetve folyamatosan jelennek meg nemzetközi, illetve hazai IT-biztonsági sajtószemléink. Folyamatosan adunk ki tájékoztató anyagokat, illetve riasztásokat különféle weboldal sérülékenységekre, illetve szoftver sérülékenységekre vonatkozóan is.
Na most, ha nekem érkezik egy ilyen adathalászlevél, akkor egyszerűen törölni szoktam. De ehhez képest az is elképzelhető, hogy önöknek bejelentem, és akkor önök valamilyen folyamatot elindítanak, próbálnak utána járni, hogy honnan jön, esetleg milyen bűnözői kör áll mögötte?
Az első mondatnak az első fele az teljesen helytálló, amennyiben valaki ilyen adathalászatra utaló e-mailt kap a postafiókjában vagy észlel, gyakorlatilag a legegyszerűbb dolog, amit azonnal megtehetünk a biztonság kialakítás érdekében, az az, hogy töröljük ezt a levelet, és nem nyitjuk meg. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy ez tényleg egy adathalászatra utaló e-mail lehet, vagy valamilyen ehhez kapcsolódási, csak kapcsolódó csalási folyamatot próbálnak meg ezek az adathalászok elindítani, abban az esetben lehetőségük van a mi szervezetünkhöz és a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez ezt bejelenteni, és mi el fogjuk indítani a releváns eljárási cselekményeket. Nagyon fontos, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet bűnöldözői, effektíve ilyen bűnöldözői feladatokat nem lát át, viszont nagyon szoros együttműködése van a vonatkozó hatóságokkal.
Akkor azért menjünk sorban, azt említette az imént, hogy ha lehet, akkor azonnal töröljük, hogyha látjuk, hogy ez valószínűleg egy hamis e-mail. Honnan látom, miből látom ezt, hogy ez az az e-mail, amit meg se kéne nyitnom, hanem töröljem rögtön?
Árulkodó jel lehet, már tulajdonképpen egy e-mail esetében a küldő félnek az e-mail címe. Tehát, hogyha megnézzük, hogy kinek a nevében küldik ezt az üzenetet, és rámegyünk a kurzorra, az egérnek a kurzójába, vagy akár látszódik is az, hogy mi a feladó, akkor ott már gyanús is lehet, hogy milyen e-mail címről küldik azt a levelet. Egy hatóság, egy pénzintézet nem valószínű, hogy az emberek által közkedvelt e-mail címeket fognak használni, tehát nem biztos, hogy olyan végződése lesz az e-mail címeknek, amiket privát életben ön is, meg én is, meg mindenki használ. Tehát mindenféleképpen hivatalos szervezethez kötődik az e-mail cím.
Tehát mondjuk, hogyha a NAV-tól érkezett egy e-mail, akkor valahol abban biztosan szerepel ez a nav.gov.hu például, tehát ez egyértelműen benne kell, hogy legyen? Ezt így most van, Kis Péter Andrástól is kérdezem, tehát hogyha önöktől kapok e-mailt, akkor biztosan benne van.
Kell legyen, sőt, így is kell végeződnie. Tehát olyan nem jó, hogyha mondjuk valahol benne van, hogy nav.gov.hu kukac, és valami teljesen más. Tehát a végződésnek kell hivatali minőségben végződnie, tehát a nav.gov.hu.
Akkor
az lesz a végződés.
Még egy gyanús elem, az, hogy ugye azt említették mindketten, hogy az e-mail valahova egy linkre terel minket, tehát az e-mailen belül találunk egy linket, ami egy másik weboldalra visz. Ez egyértelműen gyanús, nem? Tehát nem kaphatok ilyet a NAV-tól, hogy aztán a levélből kell tovább lépnem.
Egyértelműen gyanús, de egyébként egy tájékoztatónál éppenséggel lehet, hogy valakinek felhívjuk a figyelmét a NAV honlapján található valamilyen információs füzetre. Ha maga a link az még nem is gyanús, hogyha nav.gov.hu-ra visz. Az a lényeg, hogyha utána valamilyen adatot kér még, hogy adja meg az e-mail, ebben nem szabad bedőlni.
Tehát a kártya adataimat ne adjam meg. Mi történik akkor, és most megint Bor Olivért kérdezem, hogy mi történik akkor, ha már megadtam az adataimat? Tehát valaki besétált ebbe a csapdába. Akkor ezt önöknél jelezhetni? Van bármi esélye arra, hogy megtalálja még a pénzét, vagy megtalálja azt, akitől kapta ezt az e-mailt?
Én azt gondolnám, hogyha valaki egy ilyen csalás áldozatává vált, tehát megadta a bankkártya adatait, vagy bármilyen szenzitív adatát, akkor a kontroll az kikerült innentől kezdve, az irányítás kikerült a keze alól, és innentől kezdve, az, ahogy az előttem szólók is elmondták, gyakorlatilag el tudják követni a pénzével a további tranzakciókat, hiszen megadta akár a bankkártya adatait is. Nagyon fontos, hogy ilyen esetben azonnal lépjünk, és értesítsük azt a szervezetet, amely érintetté vált ebben az adathalászatban, hogyha mondjuk pénzintézeti adatokat szereztet meg tőlem, akkor azonnal értesítsük a pénzintézetünket, tiltassuk le a hitelkártyáinkat, a bankkártyáinkat, változtassuk meg a jelszavainkat. Amennyiben elkövettük azt a kicsi hibát, hogy ugyanazt a jelszót használtuk az e-mail címünknél, a postafiókjainknál, a munkahelyi bejelentkezésű fiókjainknál, illetve ahol az adathalászoknak megadtuk a jelszavunkat is, azonnal változtassuk meg ezeket a jelszavokat is, és ezt követően, vagy minden mellett tegyünk azonnal a feljelentést is.
Csizmazi Andorab István kérdezem most itt a stúdióban, hogy egyébként vannak olyan honlapok, amelyek valahogy megsejtik, hogy nekünk ellopták az adatainkat. Honnan tudják ezt ezek a honlapok, és mely honlapokon ellenőrizhetjük le, hogy történt-e ilyen?
A leghíresebb weboldal ez a Have I Been Pwned, de még előtte hadd utaljak vissza az eddig elhangzottakra. Tehát itt a pénzügyekkel kapcsolatosan, amikor a felhasználót megtévesztik, becsapják és bediktálja, beírja, vagy elküldi az ő PIN kódját, vagy ezt a biztonsági kódot, akkor már ő felel. Tehát addig tart neki a felelőssége, amíg ő csalásra magától ki nem adta az adatot. Külföldi példákból már láttunk erre precedenst, hogy ilyenkor a bank azt mondja, hogy nem fizeti vissza a pénzt, mert a felhasználó volt az oka az incidensnek. És ehhez kötődik még az a másik dolog.
Ez így van, hogyha mondjuk az utcán odadok egy, nem tudom, valakinek a markába valamilyen címszóval pénzt, azt se kaphatom vissza, hogyha igen. Én nem voltam elég megfontolt.
Tehát itt a tudatossággal egyetértek, hogy az egy nagyon fontos momentum, és hát a pénzügyeknek a tudatos intézéséből is azt látjuk, hogy nagyon kevesen élnek például a virtuális bankkártya lehetőségével. Én például soha életemben nem adtam meg az igazi bankkártya a számaimat az interneten vásárláskor. Van egy virtuális bankkártyán, minden bank biztosít ilyet, és akkor arra a számlára 5 perccel a vásárlás előtt ráutalok annyi pénzt, amire szükség van, és akkor ott tudhatják a bankszámlát, tudhatják a 3 jegyű biztonsági kódot, ezt a hajukra kenhetik, mert nincs rajta pénz. És az igazi bankkártya az sose kerül begépelésre az interneten.
No, de akkor itt egy kérdés Kis Péter Andráshoz, hogy mi van akkor, ha például az ügyfélkapunk adataihoz hozzájutnak, akkor milyen kár érhet bennünket? A bankkártyánál elég egyértelmű ez a kár, de az ügyfélkapunál?
Baba belemenni, hogy mi lehet a kár, azt nem az én felelősségem, nem az én feladatom megállapítani. Az a lényeg, hogy egy ügyfélkapus jelszavakat sem és a felhasználói kódot sem adja ki senki se, hanem a megfelelő oldalon kérik. Hogyha valaki most a adóbevallási időszakot nézünk, akkor a NAV honlapjára felmenve át tud menni arra az oldalra, ahol meg lehet adni ezeket az adatokat, és be tud lépni mondjuk a bevallási tervezetébe, hogy átnézze. Itt is nagyon fontos, hogy a webcímet mindenki nézze meg. Ha NAV oldalra megyünk föl, akkor egyértelmű, hogy jó lesz, viszont ha valaki egy e-mailt kap és ebben már erre utaló jelek vannak, hogy mondjuk a bevallási tervezettel kapcsolatos dolgok vannak, akkor mindenképpen nézzék meg a webcímet fönt a keresőben, hogyha nem a nav.gov.hu oldalról mennek, akkor elképzelhető, hogy valami turvisság van a dologban, tehát mindenkinek azt tanácsolom, hogyha bármi, ami NAV-tól érkezik, hogyha abban pénz visszatérítéssel kecsegtetnek, és az e-mail vagy SMS, akkor ne higgyenek, hogyha mondjuk érkezik valamilyen tájékoztató, hogy a bevallási tervezetet már megnézhetik, akkor pedig a NAV oldalára menjenek föl a www.nav.gov.hu oldalra, és onnan navigálják át saját magukat, tehát e-mailben lévő linkre ne nagyon kattintsanak, de ha mégis, és utána adatokat kérnek, akkor ne ott adják meg.
Nagyon köszönöm, mindezt elmondta. Kis Péter Andrástól és Bori Olivértől most elbúcsúzunk, a kiberbiztonsággal pedig folytatjuk majd a hírek után is. Csizmazi Adarab István itt marad velünk, és mondjuk megnézzük azt, hogy melyek a legveszélyesebb felületek ilyen szempontból, ilyen kiberbiztonsági szempontból, vagy éppen, hogy milyen a jó jelszó.
Napközben Horváth Ágnessel és Horváth Szilárddal.
Akkor folytatjuk itt a stúdióban Csizmazi Adarab Istvánnal, mégpedig azzal, hogy vajon kiberbiztonsági szempontból mely felületek a legproblémásabbak? A különböző vásárlós felületek?
Van egy szervezet, ami nyilván tartja, hogy hol fordul elő a leggyakrabban adathalászat. Itt körülbelül azt látjuk a tavalyi adatokból, hogy ilyen 30% fölötti a pénzügyi oldalaknak az érintettsége, és egy ilyen 30% közeli pedig a webmaileknek az elérhetősége.
Pénzügyi oldalak az mit?
Elsősorban ugye a pénzügyi, tehát fizetésközvetítő, banki oldalak azok, amikre fókuszálnak a bűnelkövetők, és akkor onnan igyekeznek.
Nagyobb összegeket aztán.
Hát személyes adatokat próbálnak meg megszerezni, illetve hát ugye itt szóba került, hogy milyen adatok az, amikor kapjuk fel a fejünket, hogy ilyeneket nem szoktak kérni, tehát amikor személyes adatok, bankkártya adatok, PIN kód, akkor ugye a háromjegyű biztonsági kód, hát ez soha nem fordul elő, hogy egy kéretlen e-mailbe ezt elkérjék tőlünk, de még a jelszavunkat se kérik el, hát ugye ők a szolgáltatók, ő nekik ezt tudni kell, illetve e-mailbe sose kérik el, illetve sose küldik el.
Egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy a különböző ilyen adathalász levelek, amelyek úgy jönnek, hogy nem tudom, Nigériából XY kér tőlünk valamilyen adatokat, mert hogy nagy mennyiségű pénzt akar átutalni nekünk. Ezek egyre profi fordításban születnek meg, mert régen nagyon egyszerű volt ez a kedves horvát, én nem tudni hogy, és akkor rögtön tudta az ember, hogy rossz a fordítás, de egyre profibbak a fordítóprogramok, tehát ezekre is ügyelnünk kell, mert egyre jobb szöveggel jönnek át ezek.
Igen, hát elsősorban ugye angol nyelvterületen voltak ezek a pénzvisszatérítési csalások is, aztán eleinte a Google Translate nyers fordítással érkeztek, de tulajdonképpen az, hogy például a levélnek ki a feladója, az segíthet, hogyha nagyon amatőr az elkövető, de tetszőleges feladót oda lehet hamisítani, tehát még az igazi feladótól látszólag érkeztetett levél is lehet olyan, ami hamis. Ne válaszoljunk rá, ne kattintsunk rá, illetve maga a támadás, ugye, hogy zajlik le. Tehát ugye vagy egy melléklet van benne, ami egy számítógépes sebezhetőséget tartalmaz, és ha rá kattintunk, akkor megfertőzi a gépünket, vagy pedig egy távoli URL webhelyre mutat, amire ha rá kattintunk, akkor ott lefut ez a kártékony kód. Emiatt ugye azt kell mondani, hogy a biztonság az három pilléren nyugszik, egyrészt legyen egy vírusvédelmünk, másrészt legyenek a szoftvereink frissítve, az azt jelenti, hogy ugye a sebezhetőségeket a hibajavító frissítések azok elvileg befoltozzák, tehát hogyha ezeket is megcsináljuk, akkor kisebb eséllyel kapunk olyan e-mailt, amiben egy sebezhető melléklet szerepel, a harmadik pedig ez az emlegetett biztonságtudatosság, tehát kezeljük a helyén, amikor próbál egy csaló nekünk ilyen levelet küldeni.
Annyira könnyű ezt mondani egyébként, de amikor az ember ott van a virtuális világban, és mondjuk rá kattint. Hát igen, kaptam leveleket, gyorsan végiggörgetem, mondjuk vannak ugye olyan levelező rendszerek, amik szűrik ugye a spameket, vagy a kritikus leveleket, aztán frissítsem gyorsan a különböző vírusvédelmet, miközben letöltök esetleg egy filmet, megnyitok cikkeket, vásárolok gyorsan valamit, ráadásul én az vagyok, aki tényleg oda veszi magam elé a bankkártyáját, és jó sokszor jó alaposan megnézi, hogy milyen adatokat ír be, pedig állítólag ez sem szabad, mert hogy még ezt is kívülről meg tudják figyelni.
Azt, a csalók állítólag.
Igen, állítólag a képernyőn keresztül, kamerával.
A webkamerát azt leragasztjuk, amikor nem használjuk.
Igen, egy IT szakember az eleve azt gondolja, hogy na úgy kezdődik, hogy leragasztom, vírusvédelem,
több éves
semmi adatot nem adok
van ennek
meg.
Is, hogy kukkolnak bennünket. De beszéljünk egy kicsit a jelszóról. Ugye emlegettük ezt a Have I Been Pwned nevezeti oldalt, ezt pont azért alapították 2013-ban, akkor volt ez a nagyszabású Adobe feltörés, ahol 150 millió accountot loptak el, és akkor ez a Troy Hunt neve vezető biztonsági szakember, az azt látta, hogy 2 millióan az 1-2-3-4-5-6 nevű jelszót használták, és hogy hát ez nagyon szomorú, és akkor ő csinálta ezt az oldalt, ahol le lehet csekkolni, hogy ugye a kikerült az e-mail címünk, de akkor érdemes megemlíteni, hogy milyen a jó jelszó. Hát először is hosszú. Legalább 12
hát
karakter hosszú.
Hát aztán elfelejtem két naponta.
Itt, ha megnézzük, hogy hány karaktertől fölfelé vált óra, perc, másodpercből,
jó,
évekre.
Bocsánat, most akkor el kell mondjam a hallgatóknak, hogy felmutató Csizmazi Adarab István egy ilyen színes lapot, amin különböző jelszó variációk vannak, és hogy mennyi idő alatt lehet ezeket a jelszóvariációkat felfedezni azon
a másodpercben. Van olyan, amit 17 év
feltörni.
Alatt?
És mennyit lehet egy másodperc alatt?
Hát ha nagyon rövid és nagyon primitív, akkor percek, órák, napok.
Na de amilyen jelszót itt mutat nekem, amit tényleg nagyon nehezen törnek fel, ez olyan, amit csak akkor tudok megjegyezni, ha kiragasztom magamnak a képernyőmre.
Hát nem, tehát támogatom azt, illetve visszautalnék az előzőekre, akik mondták, hogy egyedi legyen, erős legyen, mindenhol különbözőt használjunk, és hogyha ez a jelszó ez bonyolult, meg ugye 12 karakternél hosszabb, akkor inkább egy jelszó szévbe, egy jelszó menedzserbe tároljuk, megjegyzünk egyetlen egy jelszót, amivel nyitjuk a jelszó menedzsert, és inkább mindenhol használjunk biztonságos jelszót, mert nagyon tipikus az is, hogyha egy helyről kikerülnek a jelszavak, végigpróbálgatják a Facebook, LinkedIn, Dropbox, stb. Helyeken, és ha valaki ugyanazt használja,
valóban
akkor...
van olyan, aki ugyanazt használja mindenütt, tudok.
Igen, ezt én is tudok. De egyébként a jelszómenedzser az mi? Tehát legyen be a pénztáncán vagy cetlin, ez már jelszómenedzser?
Nem, ez egy olyan program, ez egy olyan program, ami el tudja tárolni ezeket a jelszavakat, és megjegyzi helyet.
És az is feltörhetetlen, tehát oda nem ír be senki. Hát...
de nehéz dolgunk ez mától, ugye, oda kell figyelni.
Hát annál biztonságosabb, mint hogyha választunk egy kutyuska 56 típusú jelszót, mindenhol ezt használjuk, vagy hogyha kiszámítható a jelszóadási szokásaink, tehát ugye kikerülnek a jelszavaink, látják, hogy kutyuska 56, és akkor utána, hogyha valaki próbálgatni akarja, akkor látja, hogy mi csak a sorszámokat emeljük.
Na jó, ilyen jelszómenedzserre hogy lehet szerteni?
Kiismerhetetlennek kell lenni a jelszónak, változatos karakterekből lehet akár nem is jelszó, hanem jelmondat, legyenek benne különleges karakterek, spészek, szándékos helyesírási hibák. Le is lehet egyébként tesztelni, vannak weboldalak, ahol beírhatja az ember a jelszavát. Nyilván nem azt írjuk be, amit szándékozni akarunk jelszónak, vagy használunk, hanem egy hasonló szerkezetűt, megnézzük, hogy milyen pontokat kapunk érte, és akkor kiismerhető, hogy milyen a jó jelszó.
Menedzsert hogy lehet letölteni? Tehát ez egy program, amit le lehet tölteni? Vagy...
Igen, hát például ilyen KeePass, de ez egy kategória a szoftvereken belül.
De hagyj fordítsak egyet a beszélgetésünkön, ugye most így jócskán kioktatott minket, hogy mi mindent csinálunk rosszul egyébként a virtuális térben, de azért nyugtasson meg, hogy a pandúrok is nyomában vannak egyébként a rablóknak, tehát hogy azért csak eljut önökhöz, hogy melyek az adathalász oldala, kik azok, akik hamis e-maileket küldözgetnek, tehát nyilván mindig egy lépéssel előrébb járnak, de azért nem tehetik büntetlenül, amit tesznek.
Bárki lehet, aki ugye ilyen kártékony e-mailt küld, itt azért vannak amatőrök, akik mondjuk egy feltört gépről küldenek, meg vannak olyanok is, akik ilyen nemzetközi bűnbandák, lehet egyébként készen vásárolni ilyen megfertőzött botnet hálózatokat, aminek a segítségével lehet spameket terjeszteni, és hogyha mondjuk elegendő számú gépen keresztül fut, vagy pedig valakinek a tudta nélkül a megfertőzött gépéről küldik ezeket a leveleket, észre se veszi, és ő maga a küldő, az ő IP címére rúgják rá mondjuk a tekesek az ajtót.
De hogyan bukkannak ennek a nyomára, vagy honnan szereznek egyáltalán tudomást ilyen adatlopásokról? Vagy kik szereznek tudomást mondjuk utána?
Előfordulhat, hogy esetleg sikerül itt a végére eljárni, de szerintem sokkal fontosabb az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk védekezni.
Tehát az
a számítógépes bűncselekményeknek egy nagyon kis része az, ahol egyértelműen sikerül, gondoljunk ugye az Észtország elleni kibertámadásra. Egyszerűen bizonyíthatatlan nagyon sok esetben az, hogy ki követett el milyen incidenst vagy számítógépes bűncselekményt, nagyon kis százalékban, viszont az sokkal fontosabb, hogy mindenki tisztában legyen, felnőttől legyen egy általános biztonságtudatossági képünk, mi az, amit elhiszünk, tanuljunk mi is élethosszígnet, csak a gyerekeinknek mondjunk, és ezekkel az incidensekkel, tipikus támadásokkal legyen egy forgatókönyv a fejünkbe, hogy fölismerjük ezeket a csalásokat.
Jó, akkor teljesen konkrét kérdés, a 39.660-ra küldte az egyik hallgatónk. A Kaspersky vagy a G-data használata mennyire oldja meg ezeket a problémákat?
Cégnevek érintése nélkül azt mondom, hogy egy jó minőségű vírusvédelmi program, ami már rég nem csak vírusírtó, hanem egy internetbiztonsági csomag sokféle modullal tartalmaz már például adathalászat elleni védelmet, botnet elleni védelmet, tehát többféle ilyen, és viselkedés alapú felismerés is van benne. Az a jó, hogyha van ilyenünk, és futtatjuk.
De ugye akkor rögtön azt is el kell mondanunk, hogy ezek csak akkor tudnak működni, hogyha legálisan szerezzük be a szoftvereinket.
Legálisan szerezzük be a szoftvereinket, igen.
Nem biztos, hogy bemerem kapcsolni ma délután otthon a számítógépet.
Hát egyébként egy fontos, még egy fél mondatot szúrjunk bele. A jó jelszó mellett ez a kétfaktoros autentikáció, tehát a biztonsági kódot is kapok a telefonomra, az nagy mértékben tudja ezeket a belépési adatokat megvédeni.
Tehát ez a PIN kód és PUK kód a telefonnál? Ugye ez a két
nem, kód, hanem hogy egyébként... kapok egy egyedi azonosítót minden egyes belépéskor, és akkor a helyettem nem tudnak belépni, illetve léteznek ilyen USB kulcsos, például a YubiKey, ahol ugye azzal azonosítom magam a számítógépen, hogy bedugom ezt az egyedi USB kulcsot, és csak én tudom a levelezésemet elolvasni. De egyébként a kétfaktoros autentikáció az küld értesítést is, ha nevembe helyettem valahol a világban megpróbálnak belépni, úgy, mint a bankoláskor, és akkor ki tudom szúrni, hogy kikerülhetett a jelszavam.
Valahol ez a jövő szerintem.
Jó, hát szóval vannak lehetőségeink, és ezekkel jó megismerkedünk, de remélem, hogy egy kicsit segítettünk a hallgatóknak tájékozódni ebben a világban. Hát lehet, hogy a fiatalabbak egy kicsit könnyebben végzik ezt el, mint az én korosztályom. Nem tudom, hogy a 20-30 évesek, szóval mit tapasztalnak korosztályfüggő egyébként valamennyire, hogy ki mennyire óvatlan?
Általában azok, akik nem születtek bele a számítógépes világba, azok talán óvatlanabbak, illetve a statisztikák azt mutatja, hogy 50 fölött elkezdenek a felnőttek nagyon tudatosan viselkedni. A fiataloknál, amellett, hogy sokat használják, az még nem jelenti azt, hogy ugye értő módon és biztonságtudatosan használják, tehát sokat vannak online kommunikálnak, de mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy meg tudják-e jól védeni magukat, vagy tudnak-e programozni, vagy mire használják az internetet, akkor azért vegyes a kép, van, aki benne van ebbe a biztonsági témába, van, aki kevésbé. Tehát ezt tanulni mindenkinek kellene.
Na hát akkor mi is próbáltunk most egy kicsit tanulni is, és tanítani is. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, kedves hallgatóink. Az elmúlt percekben Csizmazi Adarab Istvánnal beszélgettünk a kiberbiztonságról.